Folytatjuk az Egy életem műsorát, amelyben ma vendégem Pál Adrien sminkmester. A műsor első részében visszaidéztük a múltat, az elmúlt évszázadokat, megnéztük, hogy melyik korban mik voltak a smink ideálok, hogyan nézett ki egy szép, esztétikus nő vagy férfi, és mi minden volt erre befolyással. Nézzük meg, hogy a 20. században hogyan alakult mindez.
A 20. század a női nem felemelkedése. Indul ugye a viktoriánus kultúrából egészen a ipari forradalmon túl, amikor ugye egy olyan váltást vett a világ, hogy felgyorsul az élet. A felgyorsult életkörülmények, felgyorsult szórakozás és közösségi életi szokásokat is hoznak magukkal. Ugye a gépesítés, az, hogy most már nem hintókból szállnak ki a hölgyek, hanem megjelennek az első automobilok, megváltoztatják a ruháknak a mienségét, most már nem a szépségre meg a megjelenésre koncentrálnak csak a nők, hanem a komfortérzetre, a használhatóságra. Ez egy óriási váltás. Minden rosszban van valami jó, ugye az első világháborúban, amikor a nők otthon maradnak, és kénytelenek beállni a férfi munkakörökben, fizikai munkát végezni, illetve egyéb olyan feladatokat ellátni, amit addig nem tettek, mert nem női szerep volt. Azért ez egy nagyon fontos fordulat volt a nőnek a saját magáról való gondolkodásáról. Tehát kinyílt a tudat, kinyílt az, hogy kérem, hát én ezt is tudom, én ilyet is tudok csinálni, és meg tudok küzdeni olyan dolgokkal, amire addig nem is gondoltam. Nyilván ebbe az oktatás, az, hogy a nők egyre műveltebbek, egyre többen olvasnak, egyre többen iskolázottak, és hát ezzel ugye a szépítésnek a fortéja is az, hogy egy nő hogy közvetíti magát, hogy önkifejez. Ugye pont ez a 10-20-as évek, a nagy lázadók kora, amikor a női egyenjogúságért való harc beindul, ugye 20-20-ban lesz először a nőknek szavazati joga az USA-ban. De ez egész Nyugat-Európában ugye kirobbant ez az egész, és hát egyre rövidebbek lettek a ruhák. Egyre inkább egy kicsit ez az unisex hozzáállás elkezdett kialakulni, hogy engem ne a testem miatt nézzenek, hanem egyszerűen azért, aki vagyok. És ez hogy nyilvánult meg a szépségben? A nők levágatják a óriási fürtjeiket, ami addig ördögtől való volt, hogy egy nőnek ugye nincsen nagy hajkoronája. Lesznek bobfizurák, Marcel hullám, és akkor ehhez jön a smink. Egyre jobbak a sminkcuccok. Beindul a néma filmgyártás. A filmvásznakon megjelennek a karakteres női szereplők, akik erősen vannak kifestve. És ez így mind együtt azt eredményezi, hogy a nők elkezdik ezt az egész külső megnyilvánulást nagyon komoly üzenetté formálni, és van egy remek mondás, amit fel is szeretnék neked olvasni, mert szerintem baromi jól hozza ezt a kort, meg ezt az egész szemléletet. Coco Chanelnek a mondása különben, aki számomra egy... Tehát az ikonok ikonja. Tehát szerintem, amit ő a divaton keresztül a mai nőért tett, az egyszerűen felbecsülhetetlen értékű. Ő mondta azt, hogy a divat mindig azt a kort tükrözi, amelyben élünk, még akkor is, ha borús idők járnak, amelyeket jobb volna elfelejteni. És nézd meg, hogy ennek milyen aktualitása van most is. A másik, ami egy nagyon fontos dolog, és én mindig azt szoktam mondani, hogy egy nő külsejét nagyon összetetten kell nézni, és nagyon összetetten kell látni. Ezt pedig Mary Quant mondta a 60-as években, a külső nem csak a ruhán múlik, hanem azon is, hogy valaki hogyan sminkeli magát, milyen frizurát visel, hát ez nagyon édes, figyeljetek, milyen harisnyát visel, hogyan jár és áll. Ugye itt már a testbeszédet érinti, ugye? Az igényességet, meg azt, hogy mennyire kell, hogy harmóniában legyünk önmagunkkal.
Térjünk át a baby boom nemzedékre. Mit érdemes vizsgálni ebben a korban? Hogyan változtak az idolok?
Hát egyrészt egészen elképesztő modernizáció zajlik le a divatban, ugyanis a textilipar teljesen megváltozik. Ugye itt is a tömeggyártás megjelenik, és a tömeggyártásba bekerülnek azok a textíliák, amik nagyon megkönnyítik a gyors és praktikus öltözködést. Ugye a baby boom nemzedék egy olyan fiatal réteg, aki erősebb anyagilag, itt nyilván a nyugati nemzedékről beszélek, erős, jó polgári családokból származik, van pénze, akarja költeni, beindul az individualizáció, és ők mindent megtagadnak, ami addig ugye klasszikus számított. Értéknek számított, mindenből újat akarnak, és a divat is óriásit fordul ebben az időszakban. Hát ekkor lesz miniszoknya a nőkön, magas sarkú csizma, rövid bofizura, ugye a Beatles őrület, a színek a sminkben. Tehát úgy képzeld el, Edith, hogy igazából az 50-es évek végéig a nők vörös rúzson éltek. Vörös rúzs, tusvonal, vagy ilyen satér, vagy olyan szürke, barna, piros. Ennyiből állt a nőnek a neszeszerje. Na, a baby boom nemzedék azzal, hogy bejött a fiatalságnak a lendülete, a színek iránti vágy, a textíliáknak a sokszínűsége. Hát senki nem viselt szinte vörös rúzs, mindenki fagyi színekben rohangált, ugye? A művészeteknek elképesztő hatása volt a divatra, a sminkre. Ugye ott a modernizmus jegyében azok a nagy alkotók, akik teljesen másképp látták a művészetet, mint addig, egyszerűen printek, művészeti festmények, printek kerültek a ruhákra rá, amik geometrikusak voltak, izgalmasak voltak, sokszor ilyen vizuál trükköt is láthattunk Vazarelli kapcsán, hogy hogy néznek ki. Na mindegy, ezek meghozták a sminkkel való viszonyt is teljes mértékben, és hát elképesztő mód, ebben az időszakban indul el a kozmetikai szalonoknak és magának a sminknek a biznisze.
Megint nagyot kell ugranunk, mert az idő szűkös, ugorjunk át korunk nőire és korunk férfiaira. Ma hogyan látod, milyen szemmel, milyen szemüveggel nézed őket?
Le is veszem a szemüvegemet. Nagyon vegyes. Ami csodálatos a mai korban, az az, hogy nagy lett a szabadság. A szabadság abban, hogy önkifejezzünk, és hogy a megítélésünk is szabadon történhessen. Nyilvánvalóan erre vannak ellenpéldák, meg nyilván vannak olyan kultúrák, akik még nem járnak ilyen szinten a gondolkodásban, de az, hogy manapság mindenki személyre szabottan megválaszthatja azt, hogy ő miben érzi jól magát, hogyan akarja magát kifejezni, és ezért úgymond nem kap semmiféle megbélyegzést, vagy elítéltetést, azért az egy nagyon nagy dolog. Több szálon futnak a trendek, tehát most már nem az van, hogy na ebben a 10 évben ez volt a menő, hanem a mashup uralkodik, minden mindennel megy, régi dolgokhoz visszanyúlhatunk, vintage öltözékeket hordhatunk, ami most állati menő, de ugyanakkor a legmodernebb fast fashion ruhákban is tombolhatunk, mindenki megengedheti magának. Nyilván ez egy másik kérdéskör, erről majd egyszer beszélgethetünk, hogy a divat mekkora környezetnél lábnyomot hagy maga után, erről is van nyilvánvaló véleményem, de szumma szumárom nagy a nyitottság és nagy a lehetőség arra, hogy szabadon olyannak látszunk és utassuk magunkat, amilyennek akarunk.
Igen, és ez is azért kultúránként még eltérő lehet, mert én például azt olvastam, hogy meg látom, hogy a koreai férfiaknál például divat a sminkelés. Tehát nyilván náluk van ennek egy ilyen történelmi múltja, a varángók, akik a Sillai királyság idején az elit alakulathoz tartoztak, és ők festették magukat, ékszereket hordtak. Tehát van egy múltja már a történelemben is, és ha ma egy K-pop énekest megnézünk, vagy, de nem is kell, hogy sztár legyen, hanem a hétköznapi utcaembere is gyakran egy kis szemceruzát, egy kis finom sminket használ, és úgy tudom, hogy például a mai férfi kozmetikumoknak a 20%-át világszerte a koreai férfiak használják. Tehát ott van egy ilyen nagyon erős kultusza. Most ehhez képest, ha megnézzük Magyarországon, mi a helyzete, hogy látod?
Hát teljesen más a helyzet, bár itt is már a metroszexualitás jelen van. És ez nyilván nem a szexualitásnak,
igen, nem, nem
hanem egyszerűen az, hogy egy férfi ápolt akar lenni, a lehető legtöbbet ki akarja magából hozni, hogyha olyan munkaköre van, hogy nagyon fáradt, sokat ül a gép előtt, akkor szeret föltenni magára egy korrektort. Az arcápolás most már a különböző illatszerboltokban totálisan jelen van, tehát most már minden krém megkapható ilyen férfi, olyan férfi illattal, nyilván a hatóanyagok is más, mert hogy más a bőrnek a összetétele a férfiaknál, vannak jellegzetességek náluk. Szóval én azt gondolom, hogy ebben is van változás, Magyarországon nem annyira dinamikusan, mint a nyugat-európai országokban, de itt is alakul, tehát a fiatalabb titánok között egyre többen nagyon igényesek a külsejükkel kapcsolatban, és ebbe benne van az arcápolás és a minimál smink használata is.
Hát egyébként Európában szerintem a zenészek David Bowie vagy Prince festették magukat, és ezzel is diktáltak egyfajta trendet, és most már a hazai popzenészek között is látható ennek a jele.
Abszolút, ez volt a másik nagy áttörés, és igen, itt tényleg a férfiaknál egy óriási áttörés volt, pont ezek miatt, a sztárok miatt, akiket említettél.
Mesélted, hogy mennyi területen mozogsz a sminkelésben, rengeteg nővel, rengeteg férfival találkozol. Hogyan látod korunk nőit, korunk férfiait? Mennyire önazonosak, mennyire érzik jól magukat a bőrükben? Hiszen egy picit azért is beszélünk erről, mert mindig, ahogy te is említetted, egy társadalmi lenyomatot ad az, hogy mi az idol, ki hogyan néz ki. Ma hogyan látod ezt?
Itt azért van probléma rendesen. Tehát a social media ilyen erőteljes nyomása, tehát hogy nem fogható ez a nyomás semmihez eddig.
Nem lehet hasonlítani.
Itt is voltak eddig idolok, mert a mozik vásznain, a videóklipekben innen-onnan jöttek a nagyon kitalált, nagyon megcsinált, szinte kitenyésztett sztárok, aztán jöttek a modellek, ugye ezzel a hihetetlen test képpel, amivel, és ez is már nyomasztó volt a 90-es, 2000-es években, de az, ahogy berobbant a social media, ami meg már egy csomó mesterséges, úgymond eszközzel nyomasztja az embereket, na itt egy nagyon nagy problémát látok.
És ez miben nyilvánul meg? Hogy látod az ügyfeleidnél, azoknál a partnereidnél, akik meghívnak, hogy együtt dolgozzatok?
Hát a civil közönségnek a 90%-a elképesztően kisítő és önbizalom problémával küzd. Tehát a külsőségeknek akkora szerepe lett a mai életben, ami túlzó. Mondom úgy, hogy szakember vagyok, hogy ugye a tartalomról, a belső értékekről teljesen elvitte a fókuszt, és a most kikerülő fiatalok szinte már fogják a kezükbe a telefont, és ahhoz próbálják hasonlítani magukat, akik sokszor nem is olyanok, amilyenek ott a képen, és egy olyan álvilágot látnak, aminek egyszerűen nem lehet megfelelni.
Sminkesként mit tehetsz te, hogyan tudod mondjuk megszólítani azokat az ügyfeleidet, akiknél látod ezt, vagy hogyan tudsz te valamilyen módon hatást gyakorolni rájuk?
Használom az ősi módszert, a sminknek az erejét, illetve, ami még ennél is fontosabb, én imádom a nőket. Tehát, hogy én imádok kapcsolódni a nőkkel, imádom azt, amikor tudnak belőlem meríteni. Nem csak a tudásomból, hanem ahogy én ezt az egészet látom. És amikor őszintén beszélgetünk, akkor én mindig nagy hangsúlyt fektetek arra, hogy hidd el nekem, hogy azok sem olyanok, amikor leülnek elém sminke. És nyilván itt mindig név nélkül próbálok, diszkréten próbálok hatni. Megmutatom, hogy e mögött mi van, a másik világ mögött mi van. Hogy ez azoknak az embereknek, akiknek ennyire fontos, és elmennek addig, hogy teljesen mást mutatnak, mint akik. Milyen következményei lehetnek? És az, hogy bátorítsam ők arra, hogy igenis a saját hozott anyagukból, a saját hozott szépségükből táplálkozzanak, és abban keressék meg a legoptimálisabbat, a legharmonikusabbat, a sokkal eredetibb lesz, átütőbb, megfogó, mint leutánozni valakit mindenféle erőltetett módszerrel. És higgyék el azt, hogy ez egy olyan tartást és egy olyan kisugárzást fog számukra biztosítani, amivel megfogják azt a visszajelzést és azt a megerősítést kapni, akár a férjüktől, akár a munkatársaktól, akár, ami pontosan elegendő lesz ahhoz, hogy ők boldogabbnak, önbizalommal telibbnek, sikeresebbnek, elragadóbbnak lássák magukat.
Akkor dolgozik az a sminkes küldetéstudat, és hogyha most a fiatal generációnál ezt tapasztalod, akkor már fel sem merem tenni a kérdést, hogy hogyan idősödünk. Tudunk-e idősödni ilyen paraméterek, ilyen feltételek, ilyen körülmények között?
Nagyon nehezen. Itt különben elképesztő sokat számít az, hogy ki kivel él.
A partner kapcsolat.
A partner kapcsolat. Én ezt döntő fontosságúnak érzem, hogy mennyire mély és igazán emberi a kapcsolat, mert ha szeretsz valakit, akkor igenis elfogadod azt, hogy az idő kereke a nővel is forog. Tehát nem csak a férfival, mert azt ugye elfelejt, a nővel is forog. És ha ebben ugyanúgy megkapod a támogatást, akkor ez egy sokkal könnyebb folyamat, mint ha nem. Ezt látom ebben nagyon fontosnak, meg azt, hogy türelemre kell inteni az embereket abban, amikor a változás történik önmagukkal kapcsolatban. Szóval, hogy nem kell gyorsan akarni, hogy valami történjen, hogy ez ne így legyen. Adjuk meg a módját, és lassítsuk le, de ne tegyünk olyan lépéseket, amik visszafordíthatatlanak.
Mire gondolsz?
Hát itt? Legyünk preventívek. Csináljunk olyan dolgokat, amik hosszú távon működnek, és esetleg nem csak kívülre, hanem belülre is hatnak. Jógázzunk, mozogjunk, járjunk el olyan szépészeti kezelésekre, amik manuálterápiával tudnak működni, amelyek a kéz hatására tudnak csodát művelni.
Szinte gyógyítanak, nem csak szépítenek,
így
hanem gyógyítanak.
Így van, és hagyjuk, hogy ezek a dolgok történjenek, de ha így állunk hozzá, és foglalkozunk azzal, hogy a testünk karban maradjon, és akkor ne bennünk bele a táplálkozásba, mert tudod, hogy jó,
de
hogy ez
téma.
Egy... Hát az vagy, amit megeszel, bocsánat, hogy ezt mondom. Ha. Tehát egy test, lélek, szellem kombóval, ha együtt foglalkozunk, az nem csak eredményes, hanem egy csodálatos énidő, és egy hosszú távú örömforrás.
Így van, és akkor még megfeledkeztünk a pihenésről, a rekreációról, hogy maradjon időnk pihenni, kipihenni magunkat, egy picit leállni, lelassítani, ez is nagyon fontos. Adrien, arról még nem ejtettünk szót, hogy neked van egy akadémiád, ahol felkészíted azokat a szakmába lépőket, akik szeretnének követni téged, sminkes oktatásokat tartasz. Azok a fiatal lányok, akik ma hozzád érkeznek, azok milyen attitűddel vannak ott nálad? Milyennek látod őket?
Vegyes nagyon. Nyilvánvaló korosztály függő is, mert itt a 18-tól a 45-ig, talán 47 éves volt a legidősebb tanítványom. Nagyon sokan azért vágnak bele a szakmába, mert nagyon férfias munkakörben voltak eddig. És egyszerűen egy olyan kiégést tapasztalnak meg a 30-as évek közepe vége felé, ami így egyszerűen kitör belőlük, és kiderül majdnem mindegyik kölyüknél, hogy annak idején művészeti pályát akart választani, de ugye a család kislányom abból nem lehet megélni, ugye ráállították valami reáltanulmányra, és hát jó gyerekként teszi a dolgát, aztán ugye jól tanul, jól teljesít,
húzza a karrier,
jön a pénz, jönnek a pozíciók, és egyszer csak az veszi észre magát, hogy nem látja a munkájának az igazi gyümölcsét, nehéz visszajelzést kapni, se éjjel-e, se nappala, nagyon sok szingli, aki nem találja, vagy olyan párkapcsolatban van, ami nem igazán működik, nehezen jön össze a gyerek. Szóval még sorolhatnám itt az okozati tényezőket, van egy ilyen táborom, meg van az a fiatal lánytábor, ahol már olyan szülők vannak, akik azt mondják, hogy tudod mit, te ezt akarod csinálni, csináld, fejezd ki magad. Nézzük meg, hogy ebből mi lesz. Illetve ugye van az a szegmens, amiről beszéltünk, hogy azok a lányok, akik elképesztő önbizalomhiánnyal bírnak, és valahogy a külsejükön keresztül akarják önmagukat belül megtalálni, és annyira sokat foglalkoztak már ezzel, mindenféle módon, hogy erről már akarnak valami kézzelfogható tudást is szerezni. És amikor eljutok velük egy olyan személyes pontra, hogy már komolyan tudunk mélyebb dolgokról beszélni, és megkérdezem, hogy na, mit gondolsz most így ennyi idő után, miért akarod te ezt csinálni? Mi a cél vele? És akkor erre azt mondja, hogy azt akarom látni, hogy úgy ragyog az a másik hölgy vagy nő a boldogságtól, ahogy én éreztem magam, amikor mennyasszonynak kisminkeltek. hogy lássam azt az örömöt az arcán, hogy legyen visszajelzés, hogy amit csináltam, az jó volt. Szóval, hogy itt látszik, hogy mennyi lélek van bennünk, és hogy egy ilyen típusú női foglalkozás mennyire meg tudja ezt a csapot bennünk nyitni. És én erre a női bondingra, erre a egységtudatra is nevelem, vagy vezetem rá a fiatal lányokat, mert azt látom, hogy ez a társadalom a különbségeket keresi, a kritikát keresi, az egónak a harca, a rivalizálásé a terep, és ebből nem lehet győztesen kijönni. Nem erre születtünk. Az emberi lélek nem egy játszótér, ugye ezt Müller Péter mondta. Itt az, hogy egymáshoz hogy viszonyulunk, és a munkánkon keresztül mit adunk át a másik embertársunknak, ez egy elképesztően felemelő érzés. Tehát én ezt próbálom ott tovább hinteni.
Nagyon köszönöm, hogy, hogy ilyen csillogó szemmel beszéltél a szakmádról.
Igen, el is érzékenyültem, bevallom őszintén.
Adrián, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, örülök, hogy itt voltál, és tudtunk a női szépségről, az esztétikumról, és nem csak a nőkről, hanem a férfiakról is beszélni. Pál Adrián sminkmester volt ma a vendégem, köszönöm, hogy itt voltál velünk, és kedves hallgatók, tőletek is búcsúzom, egy hét múlva ugyanekkor ugyanitt találkozhatunk, várlak benneteket, sziasztok!